Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsőítsétek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek Istenéi. Amen. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található a 40. Zsoltárban a 7. verstől a 11. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát a 40. Zsoltárból olvasom a 7. verstől a 11. versig. Véres áldozatban és ételáldozatban nem telik kedved, nyitott fület adtál nekem, égő áldozatot és vétek áldozatot nem kívánsz. Akkor így szóltam, íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam. Abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratodat teljesítsem, törvényed szívemben van. Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram. Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy azért jöhettünk most ebbe a templomba, hogy téged imádjunk. Te gyűjtöttél össze bennünket, hisszük ezt. Köszönjük, hogy eljöhettünk, de jó volt, hogy te hoztál bennünket. Életünket felruházod értékes lehetőségekkel. Add, hogy ezeket megragadva megismerhessük életünk minden percében, mindazt, amit te készítettél nekünk. Köszönjük, hogy formálhatod életünket, hogy akaratodat megismerhessük. A mai napon is bátorítasz bennünket, hogy régi megszokásainkat elhagyva új utakra induljunk. Vannak dolgok, amelyeket éppen mi tudunk megtenni, és azért helyeztél oda, ahol vagyunk. Hadd meg, hogy az életben mi is megtaláljuk azt a hangot, amit mi tudunk megszólaltatni, és tisztán tudjuk azt megszólaltatni, ami a mi hangunk, az életünk hangja. Hadd, hogy találkozzon most a te hangoddal, hogy harmóniát vigyünk lelkünkbe, és harmóniát vigyünk ebbe a világba. Amen. Jakab apostol leveléből olvasom Istenünk igéjét az első fejezetből, az 5. verstől a 8. versig. Foglaljon helyet a gyülekezet. Tehát Jakab leveléből, az első fejezetből, az 5. verstől a 8. versig. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Az imént felolvasott ószövetségi szakaszban A 40. Zsoltárban azt a részt olvastam föl, amit Jézus Krisztusra vonatkoztathatunk, aki ugye ismerve az Atya akaratát megérkezik ebbe a világba, és felismeri azt a nagy feladatot, hogy Isten mit szeretne, hogy az égő áldozatokat, véres áldozatokat nem kedveli, ezért hát megjelenik, a könyvtekersben írva van róla, és azért jön, hogy az Isten akaratát teljesítse, abba telik kedve, hogy Isten akaratát teljesítse. És azt írja róla a Zsoltáros, hogy törvénye pedig, Isten törvénye a szívében van. Ugye karácsony után vagyunk, és lényegében már megünnepeltük azt, hogy Krisztus megszületett erre a világra. Az ünneplés után pedig jönnek a hétköznapok. Amikor abból kell élnünk, amit ugye tudunk, és amit megünnepeltünk. Most a csomag kibontása történik az egész év folyamán. Mondhatjuk azt, hogy az egyházi év lényegében most kezdődött karácsonnyal. És ennek a kibontását szándékoztam a mai prédikációval megindítani. Ez pedig, hogy hogyan érthetjük meg ugye Isten akaratát, és egy problémás területre mennénk ezzel kapcsolatban. A két lelkű ember van előttünk Jakab levelében, és az Isten bölcsességének a kérdése. A Zsoltárok könyvében ugye arról van szó, hogy megjelenik Krisztus, aki elmondja az Isten akaratát, sőt örömmel teljesíti. Meghirdeti az Isten igazságát a gyülekezetben. Folyamatosan lényegében Krisztus munkálkodik bennünk a gyülekezetben, mert ilyenkor az Úr tanít bennünket, abban a hitben vagyunk, az emberi szó által, ige hirdetés által, mégiscsak ő tanít bennünket. Nem rejti el az igazságokat előlünk, szívünk mélyére akarja helyezni, hogy valóban az életünket vezessék az ő igéi. És most azért szeretnék erről a területről szólni, hogy megérthessük, hogy mi is sokszor az akadály ebben a mi számunkra. Tehát amikor kétlelkű emberről beszélünk, akkor Jakab azt mondja, hogy mindenki kérhet bölcsességet, vagy ha valakinek nincsen bölcsessége, akkor azt kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. Ezzel már majd, hogy nem el is vágtuk azt a kérdést, hogy hogyan is érthetném én meg Isten rám vonatkozó szándékát vagy akaratát. Nem tudom, nem látom, nem értem, vagy én nem értek ahhoz, nincs nekem ahhoz elég bölcsességem. Ezt a Szentírás azzal oldja föl, hogy ha nincs neked, akkor kérjed. Sokszor panaszkodunk, vagy föladjuk, vagy egyéb más, vagy okoskodunk, vagy kipróbáljuk találni, vagy valahogy valami más úton próbáljuk az életünket vezetni, emberi bölcsességből, értelemből, és hiányzik ez a nagyon fontos rész, hogy az isteni bölcsesség megérkezzen hozzánk. Ha pedig ugye valakinek nincsen, ez a valaki, az egy nagy pillanat, amikor rájövök, hogy én vagyok. Mert valakire mindig másra gondolunk. A valaki, meg mindig mondjuk, hogy valaki, valahol így történt, meg valaki. A valakiből el kell jutni oda, hogy én vagyok az az ember, és az egy nagy felismerés, amikor eljutunk oda, hogy már tudunk kérni. És nem dolgokat kérünk, azokat is kérhetünk, vagy konkrét dolgokat, hanem bölcsességet. A bölcsesség az nem annyira megfogható dolog, mert az mindig minden helyzetben megnyilvánul és tanácsol bennünket. Az egyfajta belső tudás, belső tudatosság, amelyből minden fakad, és az egy hatalmas nagy kincs, hogyha valaki bölcsességet kap. Gondoljunk Salamonra, amikor Isten megjelent neki, akkor gazdagságot is kérhetett volna, hatalmat is kérhetett volna, ugye király, és sok mindenre szüksége lett volna, és ő azt mondta, hogy én bölcsességet kérek. Mert azt tartotta a legfontosabbnak, a legértékesebbnek. És aztán mindent megkapott ráadásba Istentől, mert jót kért. Ugye ismerjük az aranyhalas történetet. Akkor kifogja ugye az egyszeri ember az aranyhalat. Nem mindegy, hogy hogy kérünk, illetve ott van ugye a feleség, a szegény ember felesége, aki mindig valamit kér, ami aztán ugye a tehetetlenségbe fullad, és akkor végül ugyanoda visszajutnak. Ugyanabba a szegénységbe. Így vagyunk egy kicsit a kéréseinkkel is, hogy ez is kell, az is kell Istenem, de az alapvető jó dolgot nem kérjük, a bölcsességet hozzá, akkor bármit kérhetünk. Visszajutunk megint az önmagunk szegénységébe. És ez a körforgás megy tovább, és vég nélkül ugye ismétlünk helyzeteket. És ez a, már a mese példázatánál maradunk, ez a feleség, ez szimbolizálhatja az ember értelmét. Hogy az ember értelme Isten bölcsessége nélkül hasonlatos a házsártos feleséghez, vagy a mindig kíván valamit az a feleség, és mindig parancsol nekem valamit, és nekem azt kell tennem. Mert a bennünk lakozó elme, a bennünk lakozó gondolatvilág igenis parancsol nekünk. Úgy érezzük sokszor, hogy mi parancsolunk neki, mint a szegény ember a feleségének, de aztán mégiscsak győz. Az a gondolat bennünk, az a gondolatmenet, és nem mindig mi vezetjük a gondolatainkat, hanem a gondolataink vezetnek bennünket. Tehát hittel kérjük, itt azt tanácsolja nekünk a bölcsességet, semmit sem kételkedve. A kételkedés az az igen nem. Egyet előre, kettőt hátra, vagy éppen fordítva. De az ember nem tud megállni az adott helyén, és fontolgat, latolgat, mérlegel. Iszonyatos nagy munkát végez az elméjében, és arra következtetésre jut esetleg, hogy megadja az Isten, aztán utána meg arra, hogy ezt nem fogja nekem megadni, és latolgatja, hogy inkább akkor saját magam feje után megyek, de azért mégis kérem, hogy Isten segítsen. És rengeteg érv és okosság van az ember fejében, ami ott van, miközben Istenhez jövünk, és nem csak az az egy kérésünk van, ugye, hogyha Istentől már kértünk bölcsességet, nem csak az a gondolat van a fejünkben, hanem ott van a gondolatainknak a váltakozása, amiből aztán egyfajta bizonytalanság, kételkedés születik. És ezt ahhoz a folyamathoz hasonlítja, amikor a tenger hulláma ide-oda dobál valamit, vagy a szél ide-oda sodor valamit, és ilyen az ember elméje, mint egy hullámzás, vagy mint amikor a szél ide-oda sodor valamit a víz színén. Ilyen változékony az emberi elme. És azt mondja ezek után, hogy ha ezt nem tudod kordába tartani, hogy nem figyelsz arra, hogy így hullámzol, és aztán kételkedsz, és aztán te magad nem figyelsz arra, hogy mit kértél, rámondtad az ámment, hogy legyen úgy, meg hiszed, és te magad nem figyelsz rá, akkor úgy jársz, hogy semmit nem kapsz. Mert ebben a hullámzásban, ebben a szélben, gondolatáramlásban elvész a bölcsesség, amit Isten adna és ültetne a te szívedben és lelkedben. Az a gondolat, az nem tud megérkezni. És nem kapod meg azt a bölcsességet. Ha így viszonyulsz, ha minden útjában állhatatlan ugye az ember, ne gondolja, két lelkű ember, a két szívű, vagy így is mondhatnám, dupla elméjű. Van egy, ez különben mindannyiunkban így van, tehát most ne gondolják azt a testvérek, hogy velem nem ez történik, mert ez a valaki, az én is vagyok. Tehát, hogy ott van bennünk ez a két szívűség, mert hogy az emberi értelmünk az adott, az isteni bölcsesség és tudatosság az pedig fokozatosan fejlődik ki. Tehát ez azért akadály, mert bölcsesség nélkül semmit nem fogunk érteni az Istenből. Mert ahhoz kell egy bölcsesség. Nem csak filozófiáról beszélek, vagy nem olyan okoskodásról, sőt, meg is különböztetném, hogy itt nem okoskodásról van szó. Nem azt mondja Isten, hogy legyetek nagyon okosak. Mert akkor majd, hanem a bölcsesség az más. Tehát nem pusztán az elme működése a bölcsesség, hanem az Istentől érkezett tudásnak a befogadásával megtelt elme, amely okos, értelmes, de Istentől tanított. És képes döntéseket hozni. Ezért van az, hogy a kételkedés, vagy ez az egész folyamat megakadályozza azt, hogy megtörténjen velünk az, hogy megkapjuk az Istentől azt, amit kértünk. Jelen esetben a bölcsességet. De mondhatnám, azt a többibe is megakadályoz. Ha a bölcsességben megakadályoz bennünket ugyanez a belső lelki folyamat, akkor a többiben nem. Ez egy alapkérdés. Akkor mindenben akadályokat építhet föl az életünkben. A kétlelkű ember eldöntötte, hogy bölcsességet kér Istentől, de aztán nem várta meg, kételkedett, bizonytalankodott, morfondírozott, és aztán nem vette el Istentől a bölcsességet. Máté 16:8 így mondja, mit tanakodtok magatok között, ó kicsiny hitűek? A kicsiny hit, vagy a kételkedés miből jött? A tanakodásból. A nagyon erős, ha meg akarnánk már, mi értelmünkkel, utána akarunk menni Istennek, másrészt így mondja Isten, hogy elrejtem magamat a bölcsek elől, a világ bölcsei elől, és megmutatkozom a gyermekeknek, vagy azoknak, akik gyengék, vagy olyanok, akik nem a világ szemében nem bölcsek. Tehát akkor ez a fajta kétlelkűség összezavartságot, vagy zavartságot okoz az emberben. Ennek az alapvető oka az, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy az elménkkel dolgozunk. Ez persze természetes, mert hát hogyan dolgoznánk? Hogy gondolkozunk. Sokat gondolkodunk. Megvannak azok a mintáink, amelyeket rendszeresen használunk. A gondolkozás közben az ember érveket készít. Érveket gyárt. Az érv egy állítás, egy esemény, amelynek a hátterében valami logikus értelem vagy tény áll. Tehát amit állítunk, gondolunk, azt nagyjából meg tudjuk igazolni, vagy az valamilyen logikus rendszerbe történik. Kialakítottuk a magunk logikáját. És abban az egész folyamatban értelmezünk mindent. Így akarjuk megfejteni a miérteket, hogy mi miért történik. Hozzászoktunk ahhoz, hogy az Isten akaratát is, úgymond az értelmünkön keresztül, okoskodva próbáljuk megérteni. Itt pedig pont fordítottja történik, szolgává teszem az értelmemet, és először az Istentől kérek úgymond bölcsességet, és aztán kezdek el úgymond gondolkodni rajta, de a gondolat, vagy az értelem szolgálja az isteni értelmet, vagy bölcsességet, és szolgálja lesz. Mikor vannak ilyen helyzetek, amikor fordítva van? Isten engem indít valamire, de az nekem nem felel meg. jön egy gondolat, ez elő szokott ugye fordulni, és logikus énemmel figyelmen kívül hagyom, mert ez nekem nem fekszik. De van egy gondolatom, hogy na, ezt kéne tennem. De én hamar azt le tudom magamba nyesni, hogy ez nem jó nekem ezért és ezért. De aztán valahogy Isten megerősíti nekem ezt a gondolatot, de elmém újból megint lehet, hogy elutasítja. Fordítottan, valamire Isten indít, az elmém ezt fölismeri, ez ugye a bölcsesség, amikor befogadom, és azt mondom az elmémmel, hogy rendben. Tehát visszaigazolom, hogy ezt én megértettem, és utána jön a döntés, vagy a cselekvés, vagy beépítem az életembe. Ugye az a példázat, hogy a magvető kimegy és veti a magot, és aztán van, hogy útfélre esett mag, meg a kövek közé esik, meg a tövisek közé esik, meg a jó földbe esik. Ott vannak ugye a megpróbáltatások, meg a világ dolgai, meg az élvezetek, meg a különböző szenvedések, meg az, hogy örülünk az Isten igéjének, de aztán mégsem tartunk ki. Ez mind az elmében történik. Ezek a dolgok az emberek lelkében, szívében, elméjükben történik. Tehát amikor túlmutat a megszokott kereteken Isten, kellemetlenséget vagy kényelmetlenséget is okozhat, vagy áldozatot igényel, amire ő indít bennünket, akkor általában azokat nem kedveljük. Vagy ha tükörbe kell erősebben nézni, meg kell látnunk valamit magunkban, ott hamar van a hárítás, vagy az elfojtás, vagy a valakinek szól, de nem nekem. És akkor a valaki az majd megkapja a bölcsességet, csak ugye én nem leszek az. Ezt így mondja a Szentírás, érzéki ember nem foghatja fel Isten lelkének dolgait, mert bolondság neki. Azt, ha valami bolondság, azt az értelmünkkel mondjuk, hát ez hülyeség. Hát ezzel nem fog foglalkozni. Ez eleve nem illik hozzám, és tagadom. Tehát bolondság neki, meg sem értheti, és itt jön a probléma, értelmes lény, de mégis meg sem értheti, mivel hogy szellem szerint, vagy Isten lelke szerint ítéltetnek meg. Vagyis Isten lelkétől logikus az, amit kér Isten, Isten lelkében teljesen logikus, amit kér, de az én lelkemben, az én értelmemben azt tapasztalom, hogy ez nem illik bele az én életembe. De ha Istentől bölcsességet kérek, és Isten lelke hatja át az én életemet, és engedek annak az értelemnek, amit Isten plántál belém, akkor az értelmem, az emberi értelmem is szolgává válik, és követni fogja azt, és lassanként felismeri, megismeri, és ez az, amikor azt mondja Jézus, az én tanítványaim hallják az én hangomat. Értik, amit mondok. Az én juhaim hallják az én szómat, és megcselekszik azt. Ez a befogadott ige. Az jó föld, akkor igazából jöhetnek a próbák és minden nehézség. Azzal lehet a legjobban jó földé válni, ha ebben a belső folyamatban bölcsességet kérve az elmémet, amely mindenben latolgat, mérlegel, fontolgat, kételkedik, és az egészet ossza és szorozza, hozzáad és elvesz, azt a megfelelő helyre teszem, mert különben jön a szél, a hullám, és ki fogja vetni, és nem fogok látni semmit. A lelki bizonyosság elnyeréséről van tehát szó. Az értelmünk látszólag lemarad, mert vannak dolgok, amit Istenben megláthatunk előbb, mint ahogy az értelmünk igent mondana rá. Tehát van az a pillanat, hogy befogadok egy üzenetet, mint akár az ige hirdetés, még lehet, hogy nem értem, hogy na hova fogunk ám kiukadni. Aztán lehet, hogy még ha hazamentem, akkor se értem. De hogyha nem dobom ki magamból, amit hallottam, lehet, hogy 2 hét múlva fogom megérteni. Vagy valamikor az életemben ez bölcsességé fog válni. Tehát Isten igéje nem pusztán az értelmünk miatt szól. Jaj, nekünk, ha csak az értelmünkben gyűjtjük, mert milyen az értelmünk? 2 óra múlva kukába dobja azt, amit hallottunk. Mert jön még 100 információ, ami sokkal fontosabb. És áthúzza, és azt mondja, nekem erre nincsen szükségem. Az Istentől kapott bölcsesség viszont az Isten igéjét elkezdi forgatni, megőrzi, és az értelmet pedig ugye szolgájává teszi, és ezáltal ugye a szívébe rejtette, például Mária is az angyal szavait a szívébe rejtette, és forgatta a szívébe, nem az értelmébe. A szívébe, vagyis a lelkébe, az egész valójába rejtette, és az értelmével ugye forgatta, de nem ki. Nem kivetette onnan az értelmét, hanem benne hagyta az életébe, és az értelmével körbejárta, hogy bölcsességre jusson arra, hogy na mit is akar Isten velem? Hát Jézus meg fog születni. Elég nagy feladat, és ezt felfogni. Értelme azt mondhatná, ez ugye lehetetne, hát azt is mondta az értelme, ez nem történhet meg vele. Ott volt mindjárt a lehetetlen gondolata. Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből és elmédből, a magad belátására és értelmére pedig ne támaszkodjál. Ez Salamon mondása, példabeszédek könyvéből. Valószínűleg ismerte a helyzetet. Hogy mit jelent bölcsességben élni, hogy az első bizodalmunk legyen az Úrban teljes szívünkből, utána az elme jön, amit meg kell úgymond hódítani, vagy alá kell helyezni ennek a bölcsességnek. Utána a belátás jön, a belátás képessége, ami az elméből kiáramlik, és amivel kialakítjuk azt a víziót, hogy na mit szeretnénk. A belátás képessége, és utána jön az, és értelmére pedig ne támaszkodj, magad belátására, ugye ne támaszkodjál, vagyis ne vetítsd már mindjárt ki, hanem fogd vissza, és a saját értelmedre ne támaszkodjál, akkor leszel bölcsember. És akkor tetted szolgává az értelmedet, és megkaptad, meg fogod kapni azt a bölcsességet. Tehát paradox a helyzet, mert úgy tűnik, hogy nem kell gondolkodnunk annyit ahhoz, hogy az Istent megértsük, mint amennyit gondolkodunk. Hanem egyszerűbb az út. Hanem bíznunk kell abban, hogy az isteni bölcsesség annak ellenére, hogy nem fejtünk ki nagyon nagy energiákat, de bizalmunk van Istenben, és nyitva tartjuk az értelmünket. De nem gondolkodunk, ez egy nagy titok. Nem úgy gondolkodok, hogy egyfolytában megy, nem lehet bevinni gondolatot. Hát én mindig gondolok valamire, mikor fogok én másra gondolni, mint arra, amire én gondolok? Hát, nagyon kevés esély van rá. Mikor születhet meg bennem egy isteni gondolat? Ez amikor megüresíti magát az ember. Az imádság is ugye, úgy is értelmezhetem, hogy én beszélek Istennel, vagy úgy is értelmezhetem, hogy Isten fog beszélni hozzám. És aztán én arra ugye válaszolok. Tehát ott van az, hogy az értelmemmel utána megyek, vagy kérek, kérdezzek, pontosítok, beszélgetek Istennel. Tehát követem az ő gondolatát. Tehát az jelenti ezt, hogy az érvelés, a saját magam érvelése, gondolkodása, az előre berögzült dolgok, a merev elképzeléseim, a saját gondolatrendszerem, amiben bölcsessége, a magam választotta bölcsességé alakult, az becsap. Még odáig is eljön, hogy eljön velem a templomba. Megtanulja a kánaáni nyelvet, teljesen perfekt benne, nem marad otthon, nem mondja, hogy ez nem érdekel engem, még ezt is megtanulja. Csak föl kell ismernünk, és ez a különbség, hogy az Úr értelme legyen bennünk, az Isten értelme, a Krisztus értelme lakozzon bennetek, mondja a Szentírás. Hogy ötözzétek föl, vagy kérjétek el az Isten értelmét, mert az isteni dolgokhoz isteni értelem kell, szükségeltetik. De mit csinál az ember? Próbál rájönni mindennek a nyitjára, és Istent is a maga értelmével fürkészi. Ez a csapda. Jó, vagy megismerés, de az alapvető probléma az, hogy Isten értelme, Isten lelke tudja az Isten dolgait közvetíteni nekünk, az emberi értelem nem képes az Isten mélységeit vagy gondolatait, mint ahogy előbb is mondta, hogy a testi értelem számára, az érzéki ember számára, vagyis a hétköznapi tudattal rendelkező ember számára az Isten dolgai bolondság. Mert más a logikája az Isten bölcsességének. Tehát az állandó értelmezés, amikor a saját szívemre, értelmemre hagyatkozva állandóan értelmezek, a belátásaimra állandóan azok határoznak meg bennem, akkor nem tudok megérkezni a nyugvó pontra. Az értelmezésem zavarodottságot vagy zavart okoz, ez a hullámzás. Jön az Isten igéje, hallom, igen, segíts Uram, de bölcsességem nincs, és hullámzom. Napi 24-ben. És vége láthatatlanul történik minden, és persze, hogy az embernek az ima élete, a templomba járása, a magánélete, minden ennek lesz alávetve. Az Istennel való kapcsolata is. És Isten lelkének belső bizonyságtétele nem tudja átütni. És akkor van ez az állapot, hogy a két lelkű ember ne gondolja, hogy remélhet valamit Istentől, hogy megkapja. Nem azért, mert Isten nem akarja megadni. Nem az adó oldalán van a hiba, hanem a fogadó részéről. És ezért nem történik meg, ami megtörténhetne. Tehát az elménk nem mindig támogatja a lelkünket, ahogy beszéltünk, és a lélek lehet, hogy szenved bennem, de az elmém pedig elkezdi nyomni ugyanazt a gombot, ami nekem fáj. Hát sokszor van ez, nem? Én szenvedek, és arra gondolok, amitől szenvedek. Hát mi gondolok arra? Hát ki mondta, hogy arra gondoljak, amitől szenvedek? Hát szenvedek tőle, és minden nap arra gondolok? Hiába mondom a lelkemnek, hogy ez nekem rossz, és nem szeretném, és annak ellenére mégis arra gondolok. Tehát én gondolok, vagy csak bennem történik ez, és a folyamatokat nem tudja az ember uralni. De Isten bölcsességével megállítom az elmémnek ezt az önjárását, és lecsendesítem a belső tengert. És abban a csendben, ugye ahogy mondja Jézus, a szél fú, ahová akar, nem tudod honnan jön és hová megy, így van az, amikor Isten lelkétől vezetve vagy. Megjelenik a gondolat, a szél, a gondolatnak is a képe, hát hasonló a szélhez. Nem tudod, honnan jön és hová megy, de valósággal érzed, amikor jön a gondolat, és felfogod. Hallod a hangját. Megérted az Isten szavát vagy üzenetét. Másik dolog, hogy az elme becsap bennünket, és azt mondja, nekem mindent értenem kell ahhoz, hogy tudjam, hogy jó az, amit te szeretnél. Nem kell mindent értenünk. Amikor Istennel járunk, nem is fogunk mindent érteni. Ez a hit próbája. Ezért nehéz hinni, mert aki érteni akar mindent, akkor azt mondja, de hát hiszem, ha látom, vagyis ha értem, ha már beleláttam, ha már mindent tudok, A-tól Z-ig, akkor majd hinni fogok. Mert nem így van, mert amikor jönnek az Istentől jövő gondolatok, megérthetjük azt, de nem biztos, hogy úgy értjük minden tekintetben, minden egyes részletében. De megérthetjük, hogy mit üzen Isten. Aztán persze még későbbiekben hozzátesz, és aztán még jobban megértjük, de vannak dolgok, amiket nem értünk. És akkor, ha abba hagyjuk, úgymond az Isten igéjével való foglalkozást, mert azt mondom, hogy hát ezt én most már nem értem, akkor engedtem az elmém nyomásának. Miért? Mert azt mondta, hogy figyelj, tehát ezt te nem érted. Miért foglalkozol vele? Úgy se tudod megérteni. Vagy már annyit foglalkoztál vele x éve, hogy eddig nem értetted meg, akkor ezután sem fogod. Hát mennyi időt eltöltöttél már? És talán nem jutottál előre. De mi az, hogy előre? Az elméd mondja meg, hogy mi az, hogy előre? Hogy mi az, hogy haladni? Honnan tudja az elme, hogy mi az, hogy haladni? Hogy mikor léptél te egyáltalán előre? Honnan tudod, hogy nem léptél? Az is előrelépés, amikor az elme azt mondja, hogy ez most már nem jó neki. óriási előrelépés, hogy az Isten eljuttat oda bennünket, hogy nem értjük, vagy nem jó nekünk, hogy valahol máshogyan kellene az életünkkel foglalkozni. De itt van az, amikor a hitet használhatjuk, vagy bölcsességet kérhetünk Istentől. Ez az üdvös pillanat. Mert Isten néha hatalmas kérdőjeleket hagy nekünk, azért, hogy kérjünk. Azért, hogy kérjünk végre tőle. Tehát egyszerűen megbízni Istenben, azt jelenti most azt mondani, hogy bízz az Úrban, ezt mindig elmondtuk, az azt jelenti, hogy kilépünk az elménk hatóköréből, és ezt jelenti bízni benne, hogy most azt mondjuk az elménknek, hogy egy kicsit hallgass. Most bízok az Istenben. Bízom az Istenben. Adok időt. Tere, ne szólj bele. Majd megvárjuk, hogy Isten mit mond. Utána jöhetsz, de nem te vagy az első. Így tudom szolgálni, szeresd az Urat, a te Istenet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. A nagy parancsolat. Ha ezt nem tudjuk és nem gyakoroljuk, az egész ki fog hullani. Alap nélkül, Isten, így segíts, úgy segíts. De hol van Isten? Ha itt nincs a lelkünkben, a szívünkben, az értelmünk, nincs a megfelelő helyén, nincs bölcsességünk, hullámzunk ide-oda. És nem kapunk semmit. Tehát akkor az észismeret nagyon fontos, de nem azt jelenti, hogy bölcsek lettünk. Mit jelent, mit tanácsol nekünk Isten? Azt tanácsolja tehát, hogy az elménkkel figyeljünk a lélek dolgaira, és úgymond engedjük, hogy megszülessen bennünk előbb az Istentől érkezett gondolat, és aztán az elménk pedig azt befogadja, mint igazságot, de nem megítéli, mert az Isten dolgait mi nem tudjuk megítélni. Na itt a bölcsesség, mikor azt mondom, ez Isten dolga, én meg csak ember vagyok. Isten dolgait vizsgálhatom, de nem megítélem. Olyan értemben, hogy már eleve levágom. És akkor megérkezik az elme és a szív nyugalma. Ez az a békesség, amiről beszél, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak békességük van. Mi az a békesség? Ha nincsen hullámzás. Meg tudta szelídíteni a belső világát. És azért van neki békessége, mert Istenben megkapta a bölcsességet, az elméje megnyugodott, figyel Istenre, foglalkozik vele, nézi, de nem az elméje vezeti. Nem háborog a tenger, nem zaklatja föl magát, és nem kételyek között kétségbeesve éli meg a dolgokat, hanem Isten által lecsendesedik. Persze ez is egy harc lehet belül. Tehát akkor a zavarodottságnak az oka sokkal inkább bennünk van, mint Istenben. És ezért a megoldás kulcsát is Istentől kaphatjuk meg. Mert az Isten tud igazából úgy belenyúlni az életünkbe, hogy ezeket az erőket ki tudja iktatni. Istenre figyelve megtanulhatjuk az önuralmat, a helyes önismeretet. Hányszor azért vagyunk kimerültek, mert ez a belső mókuskerék megy. Ez a testi kimerültséget is okozza, illetve a lelkileg kimerülünk. Nincs lelki békénk. Ezt lehet tehát átvágni ezzel a fajta bölcsességgel, és most érthetjük meg azt, hogy ez mennyire alapvető, és mennyire fontos, hogy ebben ne elméletileg, és ne az elménkkel legyünk benne, hanem egész valónkkal. És az elménk pedig ebben nyugodjon. Hát akkor lesz igazából bármi is, még az a kevés is, amit tudunk Istenről, elég. Az elménk pedig azt mondja, neked sokat kell tudnod. Ezt nem érted, azt nem érted, ezt sem tudod. Még rengeteg kérdésem van, amire nem tudom a választ. Majd, ha azok összeállnak teljes egészében, akkor majd esetleg Istennek megengedem, hogy valamit nekem elmondjon. Fordítva történik. Sok mindent nem tudunk Istenről, de azért annyit mindig tudunk, ez a lábam előtt mécses a te igéd. Az egy lépést. Aki nem becsüli az egy lépést Istennél, sokat léphet előre-hátra, Kételkedhet, bárhova mehet, előre is futhat, csak nem jut előrébb. Míg az egy lépés, ha sokkal többet jelent Istennél, és azt az egy lépést megtesszük, akkor előrébb fogunk jutni, és minden nap csak egy lépést teszel meg a bölcsesség útján, sokkal bölcsebb ember leszel, és az elmédnek is jót teszel, mert jóra fogod tanítani, és nem ülteted a fő helyre. Lehet, hogy ez nehéz, de jól fogsz vele járni, hogy az elmédet nem ülteted a fő helyre, mert ő nem Isten. Ő a mi saját magunk Istene, az énünk, vagy akinevel azonosítottam magamat, és azt mondtam, hogy én ezt szeretném szolgálni, mert nem hallottam mást. Tehát az a fajta megtérés is, amikor azt mondjuk, hogy Istennek átadjuk a mi életünket, az azt jelenti, hogy az elménktől azt mondjuk, hát fontos vagy nekem, hallgattam rád eddig, de most nem rád hallgatok 100%-ig, hanem Istenre hallgatok, szolgáld őt. És ha ez megtörténik, akkor fogadjuk be, az a fajta megtérés, az a metanója, változzatok el a ti értelmetek megújulásával. Ez az értelmünk megújulása, hogy második helyre teszem. Ott dolgozhatsz. Nagyon jó, hogy dolgozol. De az első helyre nem teszem a saját értelmemet. Tehát ilyen lelkülettel kérhetjük az Istentől a bölcsességet. És ha kételkedünk, jusson eszünkbe, hogy honnan támad kételkedés. Mi a logikája az értelmünknek, a szívünknek, és hamar le tudjuk leplezni azt, ami eddig lehetetlennek tűnt, hogy ebből kijöjjünk, egyszer csak rájövünk, hogy de hát ezt én csinálom. Én vagyok a forrása. Akkor ezt meg is lehet szüntetni. Amen. Imádkozzunk, imádság közben csendes percet tartunk, majd az Úr Jézustól tanult imádságot mondjuk el. Kegyelmes Istenünk, ismered az elménket, gondolatainkat, szívünket és lelkünket, milyen kapcsolatban vagyunk önmagunkkal. Ismered, amikor hullámzik a lelkünk gondolatainktól. A lelkünkben lakó zavarodottságot, a megszokásokat, azokat a merev gondolatokat, amelyek között élünk. Ismered a fájdalomnak és a szenvedésnek különböző formáit, amit ezek okoznak a mi életünkben, ami az elménk működése során érkezik hozzánk, a rossz döntések, az önvád, amikor neheztelünk, megbocsátásra való képtelenségünk, örömtelenség. De köszönjük azt, amikor te felhozod a múltat, és meggyógyítod mindazt, ami történt bennünk, és kitisztítod az elménket, hogy megtaláljuk a jelent, és ne lássuk félelmetesnek a jövőt, ami belátásunkra nem bízzuk magunkat, mert kivetítjük azt, ami már történt, és mi leszünk sorsunk irányítói és vezetői, és nem engedjük, hogy te beleszólj a mi életünkbe. Kérjük, tisztítsd meg lelkünket és értelmünket, hogy tiszta szívhez jussunk, hogy valóban teljes szívből, teljes lelkünkből, értelmünkből, egész valónkból, és akaratunkkal tudjunk rád figyelni, hogy minden egymásra épüljön szép renddel. Belső bizonyosságot is készíts nekünk, amikor az értelmünk felébredhet, úgymond megtérhet te hozzád, a második helyre ülhet, és a tőled jövő üzenetekre figyelhet, és azt értelmezheti, és bölcsességgé válik bennünk a saját értelmünk. Kérjük, hogy ne csak hallgatói legyünk ígédnek, hanem cselekvői is, vagyis bölcs emberek legyünk, akik meg is tesszük, vagyis megértettük, vagyis nem esett a földre az a szó, amit te mondtál nekünk. Add meg, hogy elménk téged szolgáljon, teljes elménkkel szolgáljunk neked, és nem mi szolgáljunk az elménknek, és ne akarjunk téged, Istenünk, az elménk szolgájává tenni. Kérjük, hogy légy közöttünk a betegeinkkel, kérünk egy testvérünkért, akinek megromlott a látása, te gyógyítsd meg az ő szemét, hogy láthasson. Kérünk kórházban levő hozzátartozóinkért, hogy légy velük és gyógyítsd őket is. Hadd, hogy most elmondhassuk imádságunkat te előtted, hallgass meg imáinkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Istenünk áldását. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől remegjek. Amen.